Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A 2020-21-es tanév első fele nem volt sokkal könnyebb a tavaly tavaszi időszaknál, így látja a Hipersuli szakmai vezetője, Korán Balázs matematika tanár. Virányi Zsolt készített interjút vele.
Most itt a pandémia, illetve az iskolabezárások idején, amikor sokan ugye gimnazisták a mai napig, illetve egyetemisták távoktatásban folytatják tanulmányaikat, az Innovációs Technológiai Minisztériummal egyeztetve egy jó csomó olyan oktatási oldalt nullázott ki a Telenor, ami azt jelenti, hogy ezekért az oldalakért nem számlál fel adatforgalmat, melyek segíthetik ezeknek a diákoknak, illetve pedagógusoknak, szülőknek is a munkáját, tanulmányait, illetőleg a tanulással kapcsolatos tevékenységét.
A program eddig több mint 600 tanárt és közel 5000 diákot ért el. Milyen tapasztalatok alapján mondják azt, hogy az elmúlt fél év, tehát itt a 2020-21-es tanév első fél éve nem volt könnyebb, mint mondjuk a tavaszi időszak?
Nagyon bíztató kezdet volt, azonban sajnos azzal, hogy a pandémia betegség az nem alább hagyott, hanem ugye egy második hullám kezdődött. Ebből fakadóan megváltozott megint az oktatás. Olyan tekintetben, hogy egy olyan helyzet állt elő, ami megint csak nem volt azelőtt, ezt nevezzük hibrid oktatásként, amikor is a pedagógusnak nem csak az osztályteremben lévő diákokat kell oktatnia, hanem azokat a diákokat, akik karanténba vagy valamilyen okból kifolyólag nem vesznek részt a tantermi oktatásba, őket online módon kell oktatnia. Ezáltal egy megosztott figyelem tulajdonképpen, egy megosztott fókusz, ami a pedagógus részéről egy ilyen helyzetben megvalósul, hiszen neki nem csak a teremben elhangzó kérdéseket, nem csak a teremben ott lévő diákokra kell figyelnie, hanem azokra is, akik online módon vesznek részt a tanórán, és ez egy egészen új kihívás a diákok és a tanárok számára is. Talán azért egy nagyobb kihívás és izgalmasabb a mostani szituáció, mert még márciustól júniusig egy jól belátható időszak volt, amit át kellett vészelni. A mostani időszakban sokkal távolabb van ez a cél. Ugye látjuk, reménykedett mindenki, hogy januárban vissza lehet térni a középiskoláknak a normál oktatásba. Most reménykedünk, hogy márciustól újra a normál osztálytermi környezetben folytatható az oktatás.
A hibrid oktatási módszereknek milyen hatásuk lehet a jövőre nézve?
Fáradtság, ez a mindenki mindent beleadott, de most már jó lenne egy kicsit megpihenni, szusszanni egyet. Érzés látható és érhető tetten nagyon sok helyen az oktatásban, mind diák, mind pedig tanár oldalról. A hibrid oktatás alapvetően én azt gondolom, hogy hosszú távon egy olyan oktatási forma velünk fog maradni, hiszen egyrészt reménykedünk benne, hogy mostani koronavírusos helyzetet sikerül átvészelni, megoldani, és az oltások segíteni fognak, de alapvetően lássuk azt, hogy a jövőben előfordulhatnak akár egy influenza járvány, akár csak egész egyszerűen egy olyan szituáció, amikor egyes diákok valamilyen okból kifolyólag távol maradnak az oktatásból, akkor a most megtanult, a most elsajátított technológiák, megoldások segítségével őket be lehet vonni távolról az oktatásba, és ez nagy segítség lehet. Azt gondolom viszont, ugye a jövőben ilyen helyzetek azért abban nagyban különböznek a mostani szituációtól, hogy itt ezért a jövőben reménykedjünk benne, hogy ez inkább egy-két diákot fog érinteni egy osztályban, és nem sokszor akár fél osztályt, vagy tucatnyi gyereket, mint ami most történik.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Újabb két felsőoktatási intézmény, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Szegedi Tudományi Egyetem csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért programhoz. A program 2018. decemberében azért indult útnak, hogy a munka és továbbtanulási lehetőségektől távolú településeken élő fiataloknak 14 éves korukban ne jelentsen nehézséget az iskolaváltás, azazzal járó rendszeres utazás és a beilleszkedés. A tapasztalatok szerint ugyanis leginkább ezek felelősek a középiskolai lemorzsolódásért. A program 2018. decemberi indulásakor 4 egyetem 188 hallgatója 796 diákot mentorált 35 településen. A 2020-as őszi fél évben a járványhelyzet ellenére már 7 egyetemről kerültek ki hallgatók, összesen 377-en, akik 1633 általános iskolást mentoráltak 58 településen. A cél, hogy a vidéki kistelepüléseken élő minden 7.-8. osztályos általános iskolás tanuló kapjon maga mellé egy egyetemista mentort, aki segíti az általános iskola befejezésében, illetve a továbbtanulásban. Ez egyébként mintegy 2000 egyetemistást és 10 000 általános iskolást jelent. Rezsek Győző mondja el a további részleteket.
A Tanítsunk Magyarországért mozgalmat 2018-ban hozták létre azért, hogy a magyarországi kistelepülésen élő 7. és 8. osztályos általános iskolásokat egy egyetemista segítségével, mentorálásával segítsék az általános iskola befejezésében és a továbbtanulásban, mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.
2000 egyetemistát és 10 000 általános iskolást jelent a cél elérése, tehát nem lehetetlen. A 2020-as őszi fél évben a járványhelyzet ellenére 7 egyetemről kerültek ki hallgatók, összesen 377-en, akik 1633 általános iskolás diákhoz értek el 58 településen. Ahhoz, hogy az elkövetkező években minden 7. 8. osztályos gyermek kapjon maga mellé mentort, több egyetemistára és országos lefedettségre, azaz több egyetem bevonására van szükségünk.
A programhoz most két újabb egyetem csatlakozott. Az egyik a Szegedi Tudományegyetem, itt már a pedagógus szakokról és más területekről is 600 hallgató jelentkezett mentornak, mondta Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora.
Mi elkötelezettek vagyunk, és diákjaink is elkötelezettek ebben az irányba. Kinek milyen erőnye van egy ilyen programból? A mentoráltaknak nagy testvérként majd ott fog állni mellette valaki, aki már ismeri ezt az utat, és megmutatja, hogy merre kell menni. A másik igen nagy előny az, hogy a fiatal hallgatóinknak lehetősége lesz arra, hogy a gyakorlatban kipróbálhassák azt, hogy egyáltalán milyen irányba szeretnének elindulni a későbbiekben. Nem titkolt célunk az, hogy a Szegedi Tudományegyetem hallgatóiként üdvözöljük néhány év múlva ezeket a hallgatókat. Mi mentoraink lesznek azok a fegyverek, amivel ebbe a, nem mondom, hogy harcba, de küzdelembe hasznosan fognak tudni felhasználni ezek a fiatalok.
A másik egyetem, amelyik most csatlakozott a programhoz, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Rektora szerint kevés olyan program van, amelyik kiterjeszti a tehetséggondozást az általános iskolásokra is. Gyurica Csaba szerint a Tanítsunk Magyarországért mozgalom ilyen.
A tehetség, a szorgalom és a teljesítmény kéz a kézben jár, ezt tudjuk jól. És ahhoz, hogy a tehetséget kibontakoztassuk, önmagában kevés a tehetség, kevés a szorgalom is. Szükség van arra, hogy teljesítmény legyen mögötte, de ahhoz, hogy teljesítmény legyen, azt nagyon sok esetben akadályozzák külső tényezők, akár családi okok, akár szociális okok, vagy földrajzi távolságok, és ez a program pontosan ezt a problémát hivatott áthidalni, kezelni, hogy ne legyenek ilyen akadályok, ahol tehetség van, ahol szorgalom van, ott tudjon lenni teljesítmény is. Mi önmagunkban lefedjük az országot, hiszen 5 kampuszon, meg még 50-valahány telephelyen működünk, tehát a lefedettségünk országos, és nagyon sok esetben bizony a halmozottan hátrányos vagy a hátrányos helyzetű régiókban fejtjük ki működésünket. Helyben vannak azok a diákjaink, akikre mentorként számítunk ebben a programban.
A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora arról is beszélt, hogy nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban a magyar lakta területekre is el szeretnék vinni ezt a programot, hiszen minden ilyen területről vannak hallgatói az egyetemnek.
A fiatalok több mint 80%-a egyetemen vagy főiskolán szeretne tovább tanulni, akik pedig még nem döntötték el, hogy szeretnének-e tovább tanulni, vagy nem felsőfokon folytatnák tanulmányaikat, azok legszívesebben nyelvet tanulnának, illetve egyéb felsőfokú tanfolyamon vennének részt. Ez derül ki a Corvinus Egyetem felméréséből. Dzsubák Tamás kérdezte mindenről a Kutató.pont műhely kutatási igazgatóját, Székely Leventét.
Ez a kutatás, amit a Budapesti Corvinus Egyetem megbízásából készített a Kutató.pont műhely, több kutatási részből, modulból épül fel, és ez, ami vel kapcsolatban ugye most beszélgetünk, az a középiskolásokat célozta, egészen pontosan a középiskolában tanuló 16-20 éves diákokat, és a kutatásnak az volt a célja, hogy megvizsgálja a középiskolások felsőoktatási terveit. Nyilván a Budapesti Corvinus Egyetem megbízásából készült a kutatás, ezért az egyetemmel kapcsolatos megítélésüket is vizsgáltuk a kutatás során. Tehát összességében a felsőoktatásba való továbbtanulási tervekkel az egyetem megítélésével foglalkozott a kutatás.
A megkérdezett középiskolások mennyire tartják fontosnak a továbbtanulást?
Azt mutatják az eredmények, hogy a felsőoktatás iránti kereslet továbbra is magas a középiskolások körében. A résztvevőknek a 83%-a mondta azt, hogy érettségi után szeretne felsőfokú tanulmányokat folytatni, és az az érdekes, hogy ebben támogatja is őket a család, tehát a szülők támogatását élvezik a terveikkel kapcsolatban, hiszen a szülőknek is a túlnyomó többsége az kifejezetten tanácsolja gyermeke számára, hogy szerezzen diplomát.
A megkérdezett diákok kinek kéri ki a véleményét a döntés előtt?
Ez is egy nagyon érdekes dolog, hiszen azt úgymond gondolnánk, hogy hogyha így egyedül hoznak döntést, akkor nem nagyon kérik ki másoknak a véleményét. Ez nincs így. Vannak befolyásoló személyek, tehát vélemény befolyásoló személyek. Itt a családra kell elsősorban gondolni. Az édesanyja van az első helyen, aztán az édesapa, testvérek, barátok, és talán úgymond szintén ilyen érdekesnek számító eredmény, hogy professzionális segítséget kevesebben vesznek igénybe, tehát tulajdonképpen elég kevesen említették azt, 10% alatt van, hogy valamilyen tanárnak, osztályfőnöknek, vagy akár valamilyen tanácsadónak a segítségét vennék igénybe.
Honnan tájékozódnak a képzések a felsőfokú intézmények iránt?
Ugye egy olyan generációról beszélünk, aki alapvetően a digitális kultúrába szocializálódott, ezért nem meglepő, hogy az elsődleges forrás az a világháló. Egészen pontosan, amit említenek, az a felvi.hu, az egyetemi honlapok, és ezt követik a barátok, ismerősök, mint forrás. És előfordul az is nem is kevés esetben, hogy az egyetemi nyílt napokat preferálják a diákok, és abban nincs, vagy nem lehet meglepetés, hogy van egy jelentős különbség, tehát hogy itt főként azok, akik már a végzés közelében járnak, azok egyre konkretizálják az elképzeléseiket, és akkor mennek ilyen nyílt napokra tovább tájékozódni.
Egyébként milyen szempontokat vesznek figyelembe a felsőoktatási intézmény, vagy a képzési szak kiválasztásakor?
Ez is egy kifejezetten fontos része volt a kutatásnak, hogy vizsgáljuk meg, hogy melyek azok a szempontok, ami alapján választanak a diákok. Más kutatások is megerősítik ezt, hogy itt az érdeklődési kör az, amelyik leginkább befolyásol, tehát itt már a képzésekkel kapcsolatos információkat, a felvételi kritériumokat helyezik hangsúlyba, és ezek azok, amelyek a leginkább vezérlik ezt a tájékozódást. És ami kevésbé, az a másik oldal, hogy mely szakmák azok, amelyek igazán keresettek, hol számíthatnak jó munkára, jó fizetésre. Tehát elsősorban az érdeklődés és a konkrét információk irányába tájékozódnak.
Jellemzően Magyarországon vagy külföldön folytatnák a felsőfokú tanulmányaikat a diákok?
Ugye ezt a kérdéskört alapvetően a Corvinus Egyetemnek a szemszögéből vizsgáltuk meg. Azt találjuk egyébként, amikor azt vizsgáljuk, hogy melyek azok a képzések, amelyek népszerűek körükben, hogy itt a külföldi továbbtanulás az magasra értékelt, de alig marad el tőle a budapesti Corvinus Egyetemnek az alapképzése, illetve a mesterképzése, amit a leendő hallgatók vagy felsőoktatási aspiránsok, azok magasabbra értékelnek jóval, mint a magyarországi átlag alapképzés, illetve mesterképzés. Tehát így lehet nagyjából sorrendbe állítani a képzéseket, hogy vannak a magyarországi képzések, azon belül a Corvinus Egyetemnek a képzései azok kiemeltek, és erre úgymond jönnek a külföldi képzések. Alapvetően a megkérdezettek, azok Magyarországon tervezik a felsőfokú tanulmányaikat, tehát közel 70%-uk mondta, hogy inkább Magyarországon szeretne tovább tanulni, és van egy olyan 15%-nyi csoport, amelyik a külföldi továbbtanulásban gondolkodik, és van egy 16%-nyi csoport, a maradék, aki ezt még nem döntött el. És ami még lehet érdekes, ugye említettem ezt a külföldi továbbtanulást, tehát a külföldi továbbtanulásnál a fő motivációk a tapasztalatszerzés, a nyelvtanulás, és nagyon sokan gondolják azt, hogy a külföldi tapasztalat az előnyt jelent az álláskeresésnél, tehát ezek azok a motivációk, amelyek úgymond húzzák a külföldi tanulmányok felé a fiatalokat. Talán még ami érdekes, hogy, és ezt még én így fontosnak tartanám elmondani, hogy a megkérdezetteknek a 65%-a gondolja azt, hogy egy Corvinusos diplomával azonnal vagy néhány hónapon belül el lehet helyezkedni, miután megszerezte az ember a diplomát, és a Corvinus képzései közül a nemzetközi tanulmányok, a gazdálkodás és menedzsment szak, valamint a nemzetközi gazdálkodás, illetve a kereskedelem és marketing szak a legvonzóbbak. Ezt is kérdeztük a kutatás során, hogy ha a Corvinus Egyetemre gondolnak, illetve oda felvételiznének, akkor melyek lennének azok a szakok, amelyekre szívesen jelentkeznének.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontlátásra!